Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, örök élet vasárnapjára rendelt, megírva találjuk a Jelenések könyvének a 21. fejezetében a következőképpen. János apostol írja: és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem: megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma örök élet vasárnapján két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy érdemes-e pályázni az örök életre. Most egy olyan időt élünk, hogy nagyon sokat emlegetjük a pályázatokat, a pályázás lehetőségét, de ugye a legtöbb pályázat nem nyer. És akkor az emberbe fölmerül, hogy hát akkor érdemes-e egyáltalán pályázni, érdemes-e időt, energiát áldozni erre a dologra, vagy inkább hagyjuk az egészet. Érdemes-e pályázni az örök életre? A másik kérdésem pedig az, hogy milyen hatással van az e földi életünkre az örök életben való hit? Sokszor úgy érzem, ahogy elnézem az emberi sorsokat, hogy az emberek úgy általában nem számolnak az örök élettel. És sajnos meg kell mondjam, hogy még a templomba járókra is sokszor ez igaz. Sokszor úgy éljük a mindennapjainkat, mintha csak ez lenne. Ez a néhány esztendő, ez a küzdelem, ez a szenvedés, minthogyha nem lenne ennél több. Sokszor elfeledkezünk a mindennapi életünkben arról, hogy akkor most van örök élet, vagy nincs. Emlékezzünk vissza Jákob ősatyára, akinek a fiait itt látjuk a templom falán, beleszeretett Ráhelbe. És azt olvassuk a Bibliába, hogy 7 esztendeig szolgált azért, hogy feleségül vehesse Ráhelt. 7 esztendeig nem kapott fizetést, csak azt a kis ennivalót, amit megevett. Csak azért dolgozott 7 esztendeig, hogy megnyerje a szerelmesét. És mit olvasunk a Bibliában? Hogy az a 7 esztendő csak néhány napnak tűnt neki. Annyira szerette Ráhelt. Micsoda love story. Azt hiszem, minden mai lány is nagyon boldog lenne, ha így szeretné egy fiú, hogy képes legyen érte 7 évig dolgozni, úgyhogy csak távolról nézegetik egymást, milyen szép vagy, kedvesem, de még a kezüket sem foghatták meg egymásnak. De csak néhány napnak tűnt az egész, mert annyira szerették egymást. Szeretjük-e mi annyira Jézust? És érezzük-e azt, hogy ő mennyire szeret bennünket, hogy a földi küzdelem az csak úgy néhány napnak tűnjön? És az az érzés ott legyen bennünk, hogy ez mind semmi. A lényeg majd az lesz, ami ott vár ránk. Sokszor mi is úgy vagyunk vele, hogy ha tudjuk valaminek a végét, és hogy valami jó következik, akkor könnyebb elviselni. Emlékszem, amikor a kisbabáimat szültem, akkor a szülésznőt kérdezgettem, hogy meddig tart még ez a fájdalom, meddig tart még? És akkor, ó, hát még egy-két óra biztos tovább. Akkor már úgy könnyebb volt. Az az érzés, hogy hát már csak egy-két óra van hátra, és aztán túl vagyok az egészen. Ha azt mondta volna, hogy ó, ki tudja, meddig tart, nem lehet ezt tudni, akkor sokkal nehezebb lett volna. Vagy műtét után, műtét utáni fájdalom. És akkor is kérdeztem az ápolónőt, hogy ez a fájdalom meddig fog tartani? Hány hétig? Mire számítsak? És amikor mondta, hogy mi a tapasztalat, hogy mások ezt hogy viselték el, meddig tartott, egy hétig, két hétig, akkor már sokkal könnyebb volt. Ó, hát valahogy csak kibírom ezt az egy-két hetet, és aztán utána már minden jobb lesz, már megint egészséges leszek, és úgy élhetem az életemet úgy, ahogy szeretném. Kibírom, ha tudom, hogy vége van a szenvedésnek, és utána valami jó következik. Vagy gondoljunk azokra, akik börtönben vannak. Azt mondják, hogy úgy tudják túlélni a börtönéveket, azzal a tudattal, hogy pár év múlva újra kikerülhetnek. És hogyha a feleség nem válik el közben tőlük, hanem ígéretet tesz a hűségre, akkor ez egy megtartó erő. Vár rám a feleségem, várnak a gyerekeim, kikerülök innen, és újra ott lehetek a családomba. Ki fogom bírni? Biztos, hogy kibírom, mert utána valami jobb következik. Vannak megtért hívő, fogvatartottak, akik pedig azt is elmondják, hogy úgy bírtam ki azt a néhány évet, hogy ott a börtönben találkoztam Istennel, megtértem, és az Istennel való közösség segített. És az segített, hogy kikerülök, és majd keresztény testvérek közé járhatok, gyülekezethez tartozhatok, és valami egész más élet vár rám, mint amit a börtön előtt éltem. Ezen a héten mondta el egy fogvatartott, hogy csak úgy tudja kibírni a hátralevő éveket, hogy járhat a börtönben levő istentiszteletre és bibliaórára. És akkor úgy ilyetten mesélte, hogy hát beteg lett a börtön lelkész, abban a börtönben egy református lelkésztestvérünk szolgál rendszeresen, és súlyos cukorbeteg lévén elkezdett fekiesedni a lába, és úgy volt, hogy levágják a lábát. És az a néhány megtért, újjászületett fogvatartott, akiknek fontos volt az, hogy naponta találkozzanak a lelkésszel, hogy meglegyen az a heti két bibliaóra és az az istentisztelet, mert másképp nem lehet túlélni, csak Istennel lehet túlélni. Elkezdtek intenzíven imádkozni a lelkészért, és meggyógyult. Isten meghallgatta ennek a néhány nyomorult embernek az imádságát, mert Isten észreveszi, hogy ki az, aki szomjazik ő utána, és a szomjúságot kielégíti, úgy, ahogy az igébe is olvastuk, hogy adok a szomjazónak az élet vizének forrásából. Isten tudja azt, Isten látja azt, hogy ki szomjazik ő utána, és elkötelezi magát arra, hogy aki ő utána szomjazik, annak ő ad inni az élet vizének forrásából. Ezeknek az embereknek a börtönből való szabadulás, a kinti élet egy kis mennyország. Mi pedig tudjuk, hogy bizonyos értelemben ez a földi élet is börtön mindannyiunk számára. Egy amerikai lelkész, aki 15 évig volt börtönben, és a börtönben megtért, és onnan kikerülve állt Isten szolgálatába, az egyik prédikációjába ezt mondta: mondhatjátok nekem, hogy mit beszélsz te, 15 évig voltál börtönben. Ez igaz. De sokan közületek ma is börtönben vannak. A börtön az a hely, ahol a démonjaiddal harcolsz. De választanod kell. Jézus Krisztus megadja a választás lehetőségét. Isten hatalmat adott nekünk, hogy megváltoztassuk az életünket. Eddig az idézet. A börtön az a hely, ahol a démonjaiddal harcolsz. És kedves testvérek, nézzünk saját szívünkbe, lelkünkbe. Bizony mindannyiunknak megvannak a magunk démonjai. A magunk bűnei, a magunk megrögzöttségei, a magunk jellemhibái, a magunk megkötözöttségei, és még sorolhatnám. Kinek-kinek ez vagy az? Mindenkinek más, de lehet, hogy ugyanaz mindannyiunknak. Nem tudom. Jézus Krisztus adja az ő szent lelkét. Ha hozzáfordulunk, ha ő utána szomjazunk, akkor ad az életvizének forrásából ingyen. Mi mást jelent ez, mint magát a szent lelket, és az ő hatalmával változhat meg a földi életünk. Ha börtön a földi élet, ha szenvedéssel teli, kibírom, ha az örök életre gondolok. Kibírom, ha hiszem és tudom, hogy már most is ahhoz a másik világhoz tartozom. Néztük ugye együtt a Bonhoefferről készült filmet. Nagyon megragadó volt az a jelenet, amikor Bonhoeffer, a német evangélikus lelkész, ott áll Hitler akasztófája alatt. És mit imádkozott? Atyám, add meg nekem azt a békességet most, amit a világ nem tudott megadni. Az akasztófa alatt állva nem a haláltól félt, hanem tudta, hogy ő Istenhez megy, és megkapja azt a békességet, amit soha senki és semmi nem tudott megadni neki ebben a földi életben. Atyám, te meg tudod adni azt a békességet. Én hozzád mehetek, nálad lakozhatom. És mennyivel más, mennyivel minőségibb életet élhetünk, ha számolunk a mennyországgal. Egy nagyon idős néger nővel történt meg, unokáját megölte a maffia. Az az unoka, hála Istennek, néhány nappal előtte jutott hitre. És ez az idős nő tudott hálaadással imádkozni. Nem átkozta az Istent, hogy ó, a 20 éves unokámnak így kellett, hogy vége legyen. Hanem azt mondta, atyám, köszönöm, hogy megadtad neki, hogy a halála előtt néhány nappal megtalálhatott téged, és most oda mehetett a te országodba, a mennybe, és én tudom, hogy ott találkozni fogunk, és örökké együtt lehetünk te nálad. Ugyanezt az idős néger hívő nőt megkereste az a maffiózó, mert meg akart még tudni tőle dolgokat, amit persze a hölgy nem tudott, de gondolta, hogy zsarolással eléri a célját, és megfenyegette, hogy őt is megöli. Azt mondja, ismeri ön a halált, Mrs. Jones? És erre azt mondta, és nagyon határozottan, nem, az örök életet ismerem. Mit jelent ez a mondat, testvérek? Fordítsuk le saját magunknak? Ismerem Jézus Krisztust. Hiszek benne. Tudom, hogy ő meghalt értem a kereszten. Tudom, hogy ő feltámadt és él most is. Tudom, hogy az én szívemben lakozik az ő szent lelke által. Tudom, hogy igaz mindaz, amit a Biblia mond. Én ismerem Jézust, tehát ismerem az örök életet. Nekem nem kell a halált ismernem. És nem is fogom soha megismerni. Hiszen azt mondja Jézus, hogy aki benne hisz, az átment a halálból az életbe. Már átmentünk a halálból az életbe. Már az életben vagyunk. Nem kell nekünk a halált ismernünk. Az örök életet kell ismernünk. Magát Jézus Krisztust kell ismernünk. Testvérek, ez a határozott bizonyságtétel, ahogy ez az idős nő ki tudta jelenteni, hogy nem, hanem az örök életet ismerem, ebbe a gonosz emberben, ebbe a maffiózóba elindított egy folyamatot. Mert ez a mondat őt nem hagyta nyugton. Nem tudta ezt a mondatot kiverni a fejéből. Van egy idős, törékeny nő, akinek senkije és semmije, És ő azt mondja, hogy ő nem fél a haláltól, mert ő ismeri az örök életet. És ez a maffiózó addig gondolkozott ezen az egy mondaton, ezen az egymondatos bizonyságtételen, míg végül saját maga is megkereste azt a lelkészt, ahová az idős nő járt gyülekezetbe, és azt mondta, hogy segítsen nekem ebben az öngyilkosságban, mert most vagy igazából követek el öngyilkosságot a pisztolyommal, vagy pedig segít nekem, hogy a régi énem meghalljon, és legyen belőlem valami új ember. A 6. és a 7. verset szeretném újra olvasni. Azt mondja az Úr, megtörtént, én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Azt mondja az Úr magáról, hogy én vagyok a vég, a kezdet és a vég. Én vagyok a vég. Mi, amikor arra gondolunk, hogy vég, akkor mi jelenik meg előttünk? Mi hitetlenül azt gondoljuk, hogy a halál a vég. Ugye szoktuk mondani, hogy elmegyünk a temetésre, elkísérjük végső útjára. Nem kéne így beszélnünk. A keresztény hit szerint nem nevezhetjük a halált a végnek. Jézus a végsőnek gondolt dolgot, a halált a tűztavába veti. Erről beszéltem 2 héttel ezelőtt. Mi azt gondoljuk, hogy a halál a vég, és az ige pedig azt mondja, hogy Jézus a tűztavába veti a halált. És azt mondja Jézus, hogy íme, újjá teremtek mindent. A halál nem a vég, a halál semmi. Jézus magát mondja a végnek. Én vagyok a kezdet és a vég, és újra teremtem ezt a világot, az eget, a földet, mindent. Bűn nélküli lesz, gonoszság nélküli, jó lesz, tökéletes lesz, úgy, ahogy én először is elterveztem. És az újjáteremtést az ember lelkén kezdi az Úr. Azt olvastuk az igében, hogy Isten elé szomjazók, győztesek, örökösök állnak. Igen, amikor Isten elé állunk, akkor szomjasan állunk ő elé majd. Nem az út porától, nem az izgalomtól, hanem Isten után, az élő Isten után szomjazva, és győztesen, mert a bárány megöletett, és a vérével vásárolt meg minket, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, ahogy a Jelenések előző fejezeteiben olvassuk. És mint örökösök, mert maga a lélek tesz bizonyságot arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, mint ahogy a Róma 8-ban olvassuk, és nem ott leszünk ilyenekké. Nem ott változunk egy csapásra szomjazókká, győztesekké, meg örökösökké. Nem, hanem így megyünk el innen. Pontosabban az a fontos, hogy így menjünk el. Az Úr az újjáteremtést az ember lelkén kezdi. És nem ott, hanem itt és most, akár a mai napon is. Hogy történik meg ez? Azt mondja az Úr, már megtörtént. Ezt olvastuk, hogy megtörtént. Én vagyok az alfa és az ómega. Megtörtént, ez egy befejezett dolog. Nincs ehhez mit hozzátenni. Eszünkbe jut egy másik szó, ami ugyanerről szól. Az Úr Jézus azt mondja a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez a két szó ugyanazt jelenti. Megtörtént, elvégeztetett. Amikor ott meghalt a kereszten, érted, ott elvégezte a lelked újjáteremtésének a művét. Neked már csak el kell fogadnod. Neked már csak meg kell ezt ragadnod. Egyszerűen csak el kell hinned, nincs más dolgod. Elhinni. Jézus magára vette a bűneidet, és Jézus odaadta a te lelkedbe az ő szent lelkét. már újjá van teremtve a lelked. Csak hidd már el, és tedd már ezt magadévá. Gondolkoztam azon, hogy talán azért nem akarják az emberek megváltoztatni az életüket, azért nem akarják Jézust követni, az ő tanítását követni, mert nem hisznek a mennyországban. Hát ha nincs mennyország, akkor nem éri meg. Ha nincs mennyország, akkor nem éri meg megbocsátani. Ha nincs mennyország, nem éri meg szeretni az ellenséget és jót tenni vele. Ha nincs mennyország, nem éri meg korán kelni vasárnap és a templomba eljönni. Nincs mennyország, nem éri meg pénzünket odaadakozni, vagy az időnket, vagy az energiánkat Isten ügyére. Ha nincs mennyország, akkor nem éri meg áldozatokat hozni. Kedves testvérek, érdemes a végére járni a dolognak. Érdemes a végére járni. Van örök élet, és akkor megéri mindent odaadni, vagy pedig nincs örök élet, de akkor meg fölösleges bármit is adni. Érdemes végére járni a dolognak. Van Isten? Ha igen, akkor van örökké valóság is. Van bűn? Van gonoszság? Ha igen, akkor van pokol is. Van megváltó? Van megváltó, akit Jézusnak hívnak, aki meghalt a kereszten értünk, és aki feltámadt? Ha igen, akkor van mennyország is. Akkor érdemes őt követni. Akkor érdemes az életünket odaadni. Érdemes odaadni ezt a földi életünket, de ez visszahat, mert éppen ezáltal lesz, ezáltal a hit által lesz boldogabbá is ez a földi életünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, látod, sokszor úgy éljük mindennapi életünket, hogy eszünkbe se jut, hogy van örök élet. Eszünkbe se jut, hogy te ott vársz minket, és örök boldogsággal, békességgel akarsz megajándékozni. Látod, Uram, hogy elveszünk mindennapi gondjainkba, mindennapi szenvedéseinkbe, csak te tudsz rajtunk könyörülni. Uram, kérlek, hogy ragadd meg a mi szívünket, lelkünket, töltsd be a szívünket igazi élő hittel, igazi élő reménységgel, hogy minden dolgunkat úgy végezzük, azzal a tudattal, hogy te szeretsz, és hogy te örök élettel ajándékozol meg. Töltsd be minket a te szereteteddel, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbadni, hogy megtudja a világ, hogy van örök élet. Hogyan is tudhatná meg a világ, ez a sok milliárd ember, hogyha rajtunk nem látszik semmi. Uram, add meg azt a hitet nekünk, hogy sugározni tudjuk mindenki felé, hogy te feltámadott és élő Úr vagy, és az örök élet valóság. Amen.